ebből azért én alapvetően annak örülnék, hogyha ez megvalósulna. Tehát, hogy azért szerintem itt fontos lehet azt is elmondani, hogy láttunk már ilyet. Tehát, hogy pont a Ganz telepen van egyébként a Kazán közösségi ház, ahol a Goya Presszó is található, ami egy ugyan fele ekkora, de mégis egy hatalmas épület.
Igen, intézmény, igen, gyakran az ő dolgaikkal is szoktunk itt foglalkozni.
Igen, és hogy azt is közösségileg vették meg azt az ingatlant, és újították fel saját erőből, és mi elég jól ismerjük őket is, meg azt a modellt, ahogyan ők csinálták. Szóval alapvetően tudom, hogy ez így elmondva nagyon-nagyon ambiciózusnak, és kicsit ilyen lökötnek is hangzik ez az egész, de hogy én bízom benne, hogy ezt meg lehet valósítani. Abból meg még sose volt baj, hogyha más embereknek is kedvet adtunk arra, hogy ne hagyja Isten, non-profit vagy szövetkezeti módon képzeljenek el projekteket.
Modell, igen, talán ezt a szót mondtad, igen, az előbb a gólyások kapcsán, hogy lehet, hogy itt egy modellnek a bemutatása zajlik. Jó, hát köszönöm szépen, izgalmas. Én valahogy nem is tudom miért, hogy nem tudtam ezt elengedni, hogy az önkormányzatot reméltem mögötte, amelyik a 8. kerületben nagyon sok minden, igen, ilyen típusú vagy ilyen mentalitású dolognak a háta mögött áll, vagy a kezdeményezője, és azt hittem, hogy ott is már egy ilyen összebeszélés, vagy összekacsintás talán volt.
Hát a 8. kerület szerintem most el van a diószegi problematikájával.
Azt igen, hiszem, ezt most darabig ne bontsuk ki, majd mi itt a zene alatt egymásnak legfeljebb, de itt egy nagyon nagy felújítási, rehabilitációs projekt tett keresztbe vert egy állami elképzelés, de az is lehet, hogy ez majd szelidül valamit, és most inkább a kampánynak élnek el ezek a dolgok. Na hát köszönöm, egy kicsit beletekintettünk, hogy hogyan is történik egy közösségnek az összefogása, nem előre leírt lépésekkel, hanem valahogy hogyan jön össze egy társaság, akik egyetemisták különböző szakterületet képviselnek, és valami közös jövőt elképzelnek, és ez hogyan formálódik tervbe, vagy íródik le, és megmarad a remény, hogy talán ez realizálódik. Na hát köszönöm szépen, Úr Eszter volt a vendégünk, aki humán ökológus.
Köszönöm szépen.
Minden reggel vidáman ébredek fel, s könnyűnek érzem mindenem. De néha egy hang a szívemben új útra szólít engem, talán nem érted meg sohasem, hogy nem tudom, mit tegyek. Nem tudom, hogy legyen, miért is nem lehetek egyszerre két helyen. Ó, Istenem, miért nincs két életem? Szabad lenne, minden nap szányra kelne, s mindenkit szeretne, akit lehet. Oh, ha volna két életem, tudnám, amit ma nem, bár volna két életem, hinnék mindenkiben. Oh, Istenem! sem, bár volna két életem, nevetnék mindenem. Ó, Istenem, miért nincs két életem?
Perc.
A Civil Rádió majdnem két órás délutáni magazinja.
A BKV ZRT mutatja be a Deák téri metróállomáson kialakított új kiállító termet. Ezzel kapcsolatban kérdezem a következő percekben Bátorfi Gábor metró üzemvezetőt. Jó napot kívánok, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket is, és a hallgatókat is.
Mit érdemes tudni erről a Deák téri metróállomásról, illetve kiállított teremről? Hol fér el ott egy kiállított terem? Hogy képzeljük ezt el?
Úgy kell elképzelni, hogy a metróállomás peronjáról nyílik, és ez valamikor 2013-ig a 2-es metróvonal egykori irányító központja volt. Uh-huh. 1967-68-ban került kialakításra, és 2013-ig innen irányították a 2-es vonalat, aztán átköltözött a irányító központ a Kálvin téri diszpécserháza, ahol még a 3-as vonalat is irányítják. 84-ig az energiadiszpécser is itt működött, tehát a vonal energiaellátásának a vezérlő központja is. Azt a 84 után lebontották, és akkor kialakították azt a jelenleg is látható berendezésekkel ezt a helységet, ami a 13-ig üzemelt. Ugye 13-ban aztán oda költözött. Hát mi meg ezt nem nagyon hagytuk, volt, vagyunk sokan régi kollégák, egyik másikunk ugye motorja volt ennek a egésznek, és úgy döntöttünk, hogy megtartjuk, és nem bontottak le mindent, aztán szépen lassan az összes relikviánkat, ami a metró immáron 52. éves történetével foglalkozik, megpróbáltunk egy keresztmetszetet bemutatni, miután azért a helység ez nem egy olyan nagy helység, tehát viszonylag korlátozott létszámmal lehet látogatni, de én úgy gondolom, hogy minden, ami a metróval kapcsolatos kérdés és bemutatott tárgy, egészen az építéstől, az 50-es évektől a jelenlegi időszakig is néhány dologig gyakorlatilag végigkísérhető a metró története.
Ez azt jelenti tehát, hogy ebben a kiállított térben a biztosító berendezéshez kapcsolódó tárgyakat, az üzemhez kapcsolódó tárgyakat, vagy valamilyen személyes relikviákat is találhatunk?
Így van, mindent. Kezdve attól, hogy van egy peronzárautomata, ugye az idősebb generáció emlékszik a forintos bedobósra, ha nem is a legrégebbi, de a hármas vonalon alkalmazottból még van egy példány, ami gyakorlatilag működik is, csak hát egy forintosunk nincs hozzá. Úgyhogy, és aztán a polgári védelmi berendezések egy része, a lenti kis telefonközpont, az első kamera, ami akkora, mint egy almásláda, amivel a peronokat figyeltük meg, az első szabályzataink, utasításaink, az eredeti régi zöld egyenruha, az első 10 motorkocsi vezető, aki Moszkvában végezte a tanfolyamot, és hozta haza gyakorlatilag ezt a kultúrát, vagy annak egy részét, őtőlük maradt eredeti cirilbetűs jogosítvány. Tehát számos olyan dolog van, hát természetesen a kijelzőfal, az Integra Domino kezelőasztal, tehát azok a berendezések, irkőzlő berendezések, amelyekkel valóságban irányították 13-ig a 2-es vonalat.
Lehet-e ott önökkel találkozni, illetve olyanokkal, akik kötődnek ezekhez a tárgyakhoz, használták őket a mindennapokban?
Hát igen, én kollégám, a jelenlegi főnököm, az ott dolgozott 20 évig, bennet irányító volt. Én járművezető voltam, illetve a járműves területen dolgoztam, vagy dolgozom ma is. Ami az egyik nagyon érdekes dolog szintén lent, hogy sikerült levinnünk egy eredeti első LV motorkocsi vezetőfülkét. Hát nem volt egyszerű szétvágni több darabba azt a hatalmas monstrumot, ugye ez vaslemezből van, aztán lent újra összeállítani, és beépíteni minden eredeti berendezést, ahogy azt hozták, illetve ahol dolgoztunk. Szerencsére azért néhány apróság sikerült újra elővarázsolni, cirilbetűs kezelőpult feliratokkal. Tehát egy nagyon szép és érdekes látvány gyakorlatilag. Az is abban a helységben van.
Mikor lehet megtekinteni ezt a kiállítást?
Cégnek a honlapján regisztráció után lehet egyelőre viszonylag korlátozottan időpontokban, hiszen ugye a metró üzemeltetős üzemi területén van, tehát ugye a metró területén folyamatosan dolgoznak rajta a illetékes kollégák a társadalmi kapcsolatokon, hogy oldódik meg. Én úgy tudom, hogy most már 4 hétvégére lehet is regisztrálni, talán az első az be is telt. A honlapon megtalálnak minden ezzel kapcsolatos információt, és egy-egy órás látogatással 4-5 csoportot egy-egy hétvégi időszakban tudunk fogadni, aztán ahogy majd sikerül ezt továbbfejleszteni, akkor természetesen adunk tájékoztatást az illetékes terület a BKV-tól. Egyelőre az első 3-4 alkalom, úgy tudom 4 alkalom, az teljesen ingyenes lesz. 15 fő a létszámkeret, amennyivel tudunk érdemben foglalkozni, és akit érdemes oda beengedni, mert egyszerűen azért ez nem egy nagy helység, egy talán, nem tudom én, 50 négyzetméter körüli helység.
Ez a honlap, amit említette, a BKV honlapja?
BKV honlapja, igen, ott vannak linkek az egyes napokra, ha jól emlékszem, akkor azokon lehet elindulni és lehet regisztrálni. És akkor a megadott időpontban ugye a peronon megvan a hely, hogy hol találkozik a csoport, regisztrációs lapot kapnak, illetve a névsort mi majd meg fogjuk kapni, és akkor fölkísérjük őket ebben a helységben, mert a peronon kívüli helység gyakorlatilag a peron végéről lehet majd megközelíteni, elzárt területen van.
Köszönjük szépen! A Deák téri metróállomáson nyílt egy új kiállítóterem, méghozzá a 2-es vonalon, ezt is megtudtuk. Bátorfi Gábor metró üzemvezető volt itt velünk a vonalban. Köszönöm szépen a segítséget, és reméljük, hogy sokan ellátogatnak majd erre a kiállításra. Viszont hallásra!
Én is remélem, hogy találkozom is velük személyesen.
You let's forget about it.
Száztizenhét perc. A Civil Rádió majdnem két órás délutáni magazinja.
Itt van velünk a vonalban Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa. Szervusz, Dudok Dávid vagyok, és itt van velünk Péter Fiferi is.
Szia, minden jó.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Először mesélj nekünk erről a pollerekkel védett kerékpársávoknak, mert eddig azt mondtam rá, hogy szövegek, meg oszlopok, de ez a pollerek egy olyan szép szó.
Igen, így ez lett a bevált megfogalmazás ezekre az oszlopokra, hogy pollerek, ezek ilyen rugalmas, elhajló pollerek tulajdonképpen. És ez az Üllői úton és a Váci úton kialakított bringasávok és ezekkel a pollerekkel ellátott védelem nevezhető így Budapesten az elsőnek. Közben ez nemzetközi viszonylatban már egy nagyon bevett módszer arra, hogy egy valamilyen formában megpróbálják elválasztani a kerékpározókat az autós forgalomtól, és egy kicsit így nagyobb védelmet adjanak számukra, akkor is, hogyha nem kerékpárúton tekernek. És szükség volt erre igazából a Váci úton is, és az Üllői úton is, mert elég nagy az autóforgalom, és leginkább akkor tudnak biztonságban kerékpározni az emberek ezeken az útvonalakon, hogyha valamilyen formában el vannak választva így az autós forgalomtól.
Melinda, ez a poller, ez olyan, hogyha valaki neki megy, akkor semmi drámai nem történik, hanem csak behajlik, ez majd visszaugrik a függőleges állásba? Így képzeljük?
Igen, ez, hát valahogy így képzeltük mi is, viszont tegnap a felvonulás során már láttunk egyet, amire ráhajtottak autóval, így a kerék nyom látszódott rajta, és ez bizony nem ugrott vissza a helyére, úgyhogy ha elegendő terhelés alá vetik, akkor az lent marad a földön, de egyébként könnyű cserélni, úgyhogy ezért is választotta ezt a főváros, mert számított arra, hogy idő kell azért ahhoz, hogy az emberek megtanulják így ezzel együtt is közlekedni, meg használni az utakat, és elképzelhető lesznek még ilyen kvázi balesetek a pollerekkel, de hogy alapvetően az a lényege, hogy ez nem egy annyira stabil dolog, hogyha mondjuk a kerékpározó nekihajt, akkor bármi baja legyen a bringásnak, vagy a kerékpárjának, hanem egyszerűen ez egy alapvetően puha védelem. Mégis látványos, és egy ilyen hát fizikai elválasztásnak tűnik így az autósok számára is, és sokkal kevésbé fognak ráhajtani a sávra, vagy ráparkolni a kerékpársávra. Úgyhogy ezért van ezekre szükség igazából.
Én autóval és kerékpárral szoktam közlekedni a városban, és azért egy ilyen fizikai akadályt meglátva azért az ember arra gondol, hogy jaj, ne essek el benne, illetve jaj, előkhárítóval ne menjek neki, mert ki fogja azt nekem kifizetni. Szóval, hogy értékelitek ezeket a fizikai akadályokat? Ennek inkább visszatartó ereje lesz, tehát az autósok meggondolják, hogy rámenjenek el kerékpársávra, vagy inkább az lesz a tapasztalat, vagy azok olyan hangokat is hallottunk, hogy hát ez balesetveszélyes.
Hát igazából több kutatásunk volt már nekünk is így a kerékpározása kapcsolatban, és nyilván így a biztonságot érintő témával kapcsolatban is, és nagyon sok külföldi tanulmányt olvastunk már el ezzel kapcsolatban, és azt látjuk, hogy az emberek többsége jellemzően úgy gondolja, hogy a kerékpáros és az autós közlekedés minél jobban el kell választani egymástól, és a kerékpársávok kialakítása egy sokkal egyszerűbb és olcsóbb módszer a kerékpárutak építésénél, és ezért választja a legtöbb város vezetés igazából azt, hogy inkább sávokat telepít így az utak mentén, mint kerékpárutat, és azt elválasztja ilyen fizikai akadállyal. Mi úgy gondoljuk, hogy ez alapvetően egyáltalán nem balesetveszélyes, így mármint, hogy így mindenkinek felelősségteljesen kell közlekedni az utakon, nyilván a KRESZ szabályait betartva, és hogyha ez így történik, akkor semmi ok arra, vagy semmi magyarázatát nem adja az, hogy a pollerek tennék veszélyesebbé az utakat.
Múltkor olvastam egy eléggé rossz megközelítést szerintem azzal kapcsolatban, hogy az autósok úgy érik meg, hogy elvették tőlük ezt a sávot. Szerinted elvették az autósoktól ezt a sávot, és a kerékpárosok megkapták, vagy inkább ez egy ilyen felfújt lufi?
Hát igen, itt alapvetően a Hát a kérdésben is, hogy autóst és kerékpáros tekintünk, miközben ugye mindenki valamilyen módon igyekszik és próbál közlekedni, ez a nehéz ebben, mert nem vették el senkitől sem ezeket a sávokat, tulajdonképpen csak egy más közlekedési módot használónak kedveztek most, és ez bárki használhatja, tehát nincsenek róla kitiltva, mert így nincs meghatározva, hogy ki használhatja így emberként ezeket a sávokat. Annyi a lényeg, hogy ezt már a kerékrollerrel lehet használni, és hogy ugye az Üllői úton korábban a metrópótló buszsávok voltak, akkor buszkerékpársáv volt, a Váci úton pedig ugye parkolók voltak, amik nem tették lehetővé azt, hogy ezeken az útvonalakon biztonságosan lehessen kerékpározni. Mi azt tapasztaljuk így a tagjaink körében is, hogy sokan használták például az Üllői utat, de ők jellemzően már nagyon gyakorlott kerékpárosok voltak, és azok, akik mondjuk nem olyan régóta bringáznak, vagy mondjuk szeretnének gyerekekkel kerékpározni, meg se fordult a fejükben, hogy ezeken az utakon elinduljanak. Most viszont a tegnapi eseményünkön is többek említették, és beszélgettünk arról, hogy bizony most már szívesen elindulnak akár gyerekekkel is.
Uh-huh. Mentők, tűzoltók, rendőrök hogyan fognak megállni? Van erre valamilyen tapasztalat vagy szabály? Mert ilyet is hallottam, hogy akkor ez megnehezíti az ő dolgukat.
Igen, erről is volt már szó így a napokban, sőtokban, rész így elégletesen ment bele a közéletebbe a témába. Most ugye azt láttuk, hogy a szélesség 6 méter, és a tűzoltó, vagy az oltó, azok 2 méter szélesek, tehát akár el is férhetnek a sávban, és a kerékpárosok egyébként könnyedén félre tudnak állni, hogyha ez szükséges. Viszont azt is figyelembe kell venni, hogy azért Budapesten és Magyarországon is mindenhol nagyon sok olyan útvonal van, ami 2x2 sávos, bringasáv nélkül, vagy bármi olyan rész nélkül, ahová félre tudnának kvázi állni az autósok, mégis megoldják a mentők is a könnyű eljutás, hiszen utat kell engedniük nekik az autósoknak mindenféle szempontból. Szóval még hogyha az is van, hogy a mentősök nehezenben tudnak haladni, még azt is láttuk már, hogy például az autósok ilyenkor be tudnak állni az oszlopok közé, hogy elengedjék a mentőst.
Igen, ez gondolom forgalomtechnikai szempontból ügyesen megtervezett történet lehet. Én még nem próbáltam ki kerékpárosként ezeket a sávokat, de mindenképpen meg fogom tenni. És mit mondanak a kerékpárosok? Mert az előbb említetted, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy többen üljenek kerékpárra. Szóval nagy a kedv és az öröm ezzel kapcsolatban?
Igen, tegnap tartottunk egy spontán bringaszámlálást az Üllői úton, és ott például 2500 kerékpározót mértünk csúcsidőben, és egy jó hasonlat igazából a már tök régóta meglévő Andrássy út, ahol ugyanebben az időpontban ugyanaznap 3000 kerékpározót mértek. Szóval már most nagyon sokan használják, és valószínűleg egyre többen fogják, és nyilván mi is azért dolgozunk, hogy egyre többek számára legyen vonzó ez az útvonal, és miután át fog alakulni ez az egész sugárút, és akkor tényleg nagyon sokan fognak bringázni. Erre egy jó példa például a Bartók Béla út, ahol tulajdonképpen elindult egy új sugárútas élet, mióta ugye a kerékpársávok is megjelentek, és átalakították az egészet.
Sikerült-e valami párbeszédet alakítani ezekkel a kritikus, vagy potenciális kritikusként tekinthető csoportokkal, tehát akár a mentősök, tűzoltók, akár a taxisok, akik nagyon erős érdekérvényesítők, tehát hogy van-e valami párbeszéd közöttetek erről, amiről most beszéltünk?
Nekünk még sajnos nem sikerült ezt elindítani. Szerettük volna, hogyha tegnap is eljönnek és részt vesznek az eseményünkön, de erre nem kaptunk visszajelzést tőlük. Azt tudjuk, hogy a főváros így jelezte feléjük, és felvette velük a kapcsolatot, hogy szívesen meghallgatják, hogyha van szakmai javaslatuk arra, hogy hogyan kellene máshogy kialakítani ezeket a sávokat. De egyébként mi is abszolút nyitottak vagyunk, csak még erre nem volt lehetőségünk igazából. Várjuk is, hogy akkor legyen részükről egyfajta felkérés, hogyha lehet ezt így mondani.
Azt hiszem a legfontosabb üzenet, amit mi is bár...
Önök a Civil Rádiót hallják.
Ajánljuk magunkat. Műsorajánlóink következnek.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Minden hétköznap 16 órakor. Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Joe's done it again. Some folks thought Big Joe was done. Some just figured Joe was gone. Steps to the platter with a great big grin. Jody Maggio's done it again. I'm gonna tell you just the way I feel. Man can't run without his heel. Watch that raggy Phil split the wind. Joe's done it again. All three fielders jumped their best, trying to climb that outboard fence. They all grow whiskers on their chin. Joe DiMaggio's done it again. Up along the clouds where the eagles roam, Joe cracked that ball to whine and roam. His buddies all laugh as they tried on in. Joe DiMaggio's done it again. Grandma's on by the radio, on the television watching Joe. She jerks the beard off a grandpa's chin. Joe DiMaggio's done it again. Bumpy dog barked at the blues eye cat. How does it look from where you sit? Looks like a cyclone, cyclone, cyclone. Sliding in. Joe DiMaggio.